A mai összejövetelnek a címe, az a cím, hogy vissza a jövőbe. Feladatom az, Istentől, nálunk a gyülekezetben, és most nálatok is, a testvéreket, a hívőket arra ösztönözni, hogy van egy természet fölötti világ, van egy fantasztikus, dicsőséges királyság, ami eljött Krisztusban, és hogy átláss Ózdon, átláss a légkörön, a munkahelyeden, a szüleiden, és beleláss a mennyi valóságba. Ezzel kapcsolatban a zsidókhoz írt levélhez gyertek velem az igében. Sok dolog van, amit el akarok mondani, ha engeditek. Ha nem, akkor nem tudok. Ez tőletek függ. Befogadás attól függ, hogy mennyire vagy nyitott. Ez nagyon egyszerű. A befogadás attól függ, hogy mennyire vagy nyitott. Zsidókhoz írt levél 11. Ábrahám példájával kezdünk, és megmutatom, hogy Ábrahám hogyan élte a szellemi életét. 9-es verszak, zsidó 11:9. Ez a hitnek a fantasztikus része a Szentírásban. Hit által lakott az ígéret földjén, mint idegenben. Látod? Idegen. Tehát ő neki nem volt honja szellemben. Sátorokban lakván, Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Holott ő megkapta az ígéreteket, hogy Kánaán földjét be kell venni, mégis idegenben lakott. Miért? Mert látott egy más perspektívát, és ma erről lesz szó. 10-es verszak. Mert várja vala az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében. Foganásra, életkora ellenére szült, hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. 13-as verszak. 12-es. Azért egytől még, mint egy kihaltól annyian származtak, mint az égnek csillagai, sokaságra nézve, és mint a tenger partja mellett a fövény, amely megszámlálhatatlan, homok. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, és most figyelj, hanem csak távolról látva. Tehát előbb azt mondta, hogy származtak rengetegen, beteljesedett az ígéret, utána a 13-asban meg arról beszél, hogy nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva, üdvözölve azokat, vallást tévén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. És hogyha eszükbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna idejük a visszatérésre. Azonban jobb után vágyódtak, jobb után kitárták a szívüket. Tudnélik, mennyei után. Mennyei, mondd velem együtt, mennyei után. Azért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nekik várost. Amen. Idáig. Tehát azt mondja, hogy hit által mentek be az ígéret földjére, és hit által értek az ígéret földjén, de kaptak egy még nagyobb ígéretet a Kánaán az anyagon túl. Azt mondja az ige, hogy mennyei után vágyakoztak, jobb után, egy mennyei város után. És azt mondja az ige, hogy hit által mindent, amit megtettek, azokat hit által engedelmességből megtettek, de a jövendőkre tekintettek. Előre, távolról látva, ez a 13-as verszak, távolról látták ezt, tehát látásban voltak, mennyei dimenzióban láttak, üdvözölték a mennyei dolgokat, tehát köszöntötték ezeket a dolgokat, egyszerűen átvették, és hálát adtak, és megálltak, és kommunikáltak ezzel kapcsolatban egymás között, és Istennel. És sőt, vallást tettek arról, megvallották azt, hogy ők vándorok a földön. Tehát a beszédükkel átalakították a családnak, az egy sátorban lakó családnak az egész jövőképét. Az egyháznak is kell, hogy legyen nagyobb perspektívája, mint az, hogy Isten bennünket megállt. Meg tudjuk venni a csirkét, hétvégén le tudjuk vágni, és, vagy meg tudjuk sütni, szombat, vasárnap pihenünk, és aztán kezdődik újra a hét. Tehát van egy más dimenziója a szellemi életnek, ez pedig az, hogy meglásd, hogy egy város van a mennyben. Sőt, az újjászületésnek az a célja, nem csak, hogy végigvinni magunkat hitben ezen a görcsös és nehéz Magyarországon, de ezen kívül, ezt nagyon rosszul tanítottuk sokáig, nem az a lényeg, hogy bejussunk a mennybe, hanem hogy az ezeréves királyság bejöjjön ide a földi létbe, és ez azt jelenti, hogy a menny, a mennyi Jeruzsálem lejöjjön. Lejön a mennyi Jeruzsálem, és szinte mi csak bemegyünk a mennybe, és aztán visszajövünk a mennyből. Tehát a királyságnak nem csak az a feladata, hogy démonokat űzön, hanem az embereket felkészítse arra, hogy 1000 évig itt a földön, itt lesz a mennyi Jeruzsálem, Jézus beköltözik Jeruzsálembe, és uralkodni fogunk. És az Istennek a fiának egy hatalmas imája van a mi atyánkban, amely arról szól, hogy mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, és mit mond utána az ige, jöjjön a te országod, és legyen meg a te akaratod. Tehát mindig is az volt a fiúnak is a terve, hogy megértsék az emberek, hogy a feladatunk az, hogy lejöjjön a mennyi Jeruzsálem. Le tud jönni az 1000 éves királyság előtt is a mennyi Jeruzsálem szellemben. Nem fizikailag. Nem fizikailag. Ugyanis Ábrahámhoz is lejöttek a mennyei javak. Azonban jobb után vágyódtak. Tudnélik mennyei után. Gyertek velem a János 8-hoz. Hogyha csak a földi dolgokra koncentrálunk, hogy a földön hogyan leszel sikeres, akkor sajnos fel fogunk borulni, vagy vallásos emberek leszünk. Karizmatikus báványokat kezdünk el tisztelni. Nem az áldást kell tisztelni, hanem az áldást adót. János 8, 53-tól. Avagy nagyobb vagy te a mi atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt, a proféták is meghaltak, kinek állította magadat? Felelt Jézus. Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi. Az én atyám az, aki dicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek. És nem ismeritek őt, de én ismerem őt. És ha azt mondom, hogy nem ismerem őt, hozzátok hasonlóvá hazuggá leszek. De ismerem őt, és az ő beszédét megtartom. Ábrahám, a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat. Látta, örült. Mondanak azért néki a zsidók, még 50 esztendős sem vagy, és Ábrahámot láttad? Mondanék ki Jézus, bizony, bizony, mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Köveket ragadának azért, hogy ráhaigálják, Jézus pedig elrejtőzködik, és kiment a templomból, átmenvén közöttük, és ilyen módon eltávozik. Mit mond itt az ige? Hogy Ábrahám kit látott? A Krisztust. Na most innentől kezdve egy időutazásba viszlek benneteket. Muszáj, hogy megértsétek ezt, mert a megváltás és az üdvösség az megszerzett mindent. De ahhoz, hogy egy hitben való növekedésben éljél, és kiszabaduljál az önmagadnak a komfortzónájából, és ne legyél egy savanyú keresztény, ehhez az kell, hogy hitben meglásd azt, amit létrehozott Isten, amit ma egyébként a Norbi felolvasott például, hogy Isten megszerezte a keresztem, a fián keresztül a te életedre a bűnbocsánatot, a bűnből való szabadulást, és megszerezte az áldásokat is az életedre vonatkozólag. És ezek az áldások, ezek létrejöttek, és benne vannak a királyságban. A mennyben ezek le vannak foglalva. Ezek le vannak foglalva a mennyben. Őrizve vannak azért, hogy hozzáférhetővé legyen hit által számodra. Amikor megkeresztelkedtünk most például, akkor te kaptál ugye hit által egy belső bizonyságot, hogy örök életed van. De ahhoz, hogy tovább tud építeni a szellemi életedet, szeretném, hogyha felszabadulna a szellemed arra, hogy elhidd, hogy Isten mit akar hozni az életedre, milyen jó dolgokat. Hatalmas elhívásod van arra, hogy kiszabadulj az óznak a fogságából, a föld fogságából, az elméd fogságából, a pszichéd fogságából. Van több, mint amit eddig láttál a gyülekezetben és a szellemi életedben. A Norvég tudják. Ezért mondom én is neked, hogy van több. A királyságban sok-sok dolog készen van számodra. Titushoz itt levél első fejezet, első verszaka. Onnan olvasom. Először a Károliból, aztán a Csia Lajostól. Pál Istennek szolgálja, Jézus Krisztusnak pedig apostola. Az Isten választottainak hite, és a kegyesség szerint való igazságnak megismerése szerint. Az örök élet reménységére, amelyet megígért az igazmondó Isten örök idők előtte. Megjelentette pedig a maga idejében az ő beszédét a prédikálás által, amely rám bizatott, ami megtartó Istenünknek parancsolata szerint, Titusnak, a közös hit szerint való igaz fiamnak. Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől, az Úr Jézus Krisztustól, a mi megtartónktól. Amen. Még egy fordítás. Én Pál, ugyanez, Isten rabszolgája, a felkent Jézus apostola, azt írom ebben a levélben, az én valódi gyermekemnek, Titusnak, ami az Isten kiválogatottai hitéből és az Isten félelemmel megegyező igazság felismeréséből következik. Van hívva a hitre az egyház, az Isten félelem által lévő igazság felismeréséből. Ez a felismerés, tehát, hogy neked van igazságod, felismerted a Jézus Krisztusban az igazságot, ez a felismerés örök élet reménységén alapul, tehát az örök élet reménységén, az örök életből jön ez a reménység, amely az örök korok előtt megígért az Isten, aki nem hazudik. Azáltal, hogy te hiszel, az azért van, mert az örök korok előtt, azaz az idő előtt megígérte ezt az Isten. És te felismerést kaptál abból a jövőből, amit Isten kimondott a múltba. Na még egyszer. Isten valamikor, amikor még azt se tudtuk, hogy mikor van, akkor nem volt idő, az örökké valóságból kimondott bizonyos dolgokat. Személy szerint neked és nekem. Amelyeket ő eltervezett, amikor még a föld se volt meg. Minden idő előtt. Ez egy űrutazás, dicsőség az Úrnak. Időutazás. Az, hogy te itt vagy, az Istennek a tervében van benne. Amen. És figyelj, ez a felismerés az örök élet reménységén alapul, tehát az, hogy te felismerted a Krisztust, az az örök életen alapul. Az örökké való életből áradt ez a felismerés, és Isten nem hazudik, aki igéjét, és most figyelj, az ige hirdetésben, az ő saját időpontjaiban láthatóan kijelentette. Abban az ige hirdetésben, amelyel a mi megmentő Istenünknek rendelkezése engem bízott meg. Na most ezt tudom, hogy nehéz, de muszáj megértenetek, aztán pedig egyszerűbb lesz a prédikálásom. Még egyszer. A prédikált ige pedig behozza ezt az érthetetlen dolgot, ami a psziché, az elme számára felfoghatatlan, hogy te már akkor léteztél, mielőtt még anyu megszült volna. És a prédikált ige behozza a jövőt a gyülekezet számára. Amen. Tehát te azáltal tudtál megtérni, hogy egy prédikátor hirdette neked azt, amit ő meghallott Istentől, és Isten tervét hozta be számodra, ami az örök élet által létrejött számodra, a kereszt által egyébként, Jézus Krisztus golgotai dicsőségén keresztül. Hogy föltámadt a halálból, és él, és a vére el van fogadva a mennyben. Rá lett hintve a vére a fönti fridládára, és elfogadta a menny, és a menny, az atya, a fiú és a Szent Szellem most már együtt tud érted cselekedni. Na még egyszer. Tehát a prédikált ige az, ami lehozza a jövőt. A prédikált ige, azaz prédikált ige, ami rémából van, ami Istennek a szaván áll, ami élő és friss kenyér a mennyből. És ez behozza a gyülekezet számára a jövőt, Isten jó tervét. Tudtok erre valamit mondani? Amen, dicsőség az Úrnak. És Pál azt mondja, hogy Titus, közös hit szerint való fiam. Megvoltak mind a ketten győződve, hogy az ő elhívásuk arról szól, hogy behozzák a prédikát igén keresztül az összes gyülekezetbe azt, amit Isten eltervezett. Maga a szolgálatuk, az apostoli szolgálatuk ezen állt, hogy ne a múltban kotorászanak, ne a jelenre figyeljenek csak, hanem behozzák a természet fölötti jövőt a gyülekezet számára. Maga a gyülekezet belépjen ebbe a jövőbe, és átalakítsák az életüket. És ezt rengeteg gát, rengeteg támadás, szenvedés érte Pált, hogy ezt ő hirdette, mert a szellemvilág erre reagált. Mert a szellemvilágnak az a feladata, a gonosz, sötét szellemvilágnak, hogy megállítsák a jövőt. Megállítsák a természet fölöttit. Megállítsák mindazt, ami az örök idők előtt már el van tervezve. Mert a sátán nagyon jól tudja azt, hogy az a terve Istennek, hogy helyreállítsa az egyházat. Nagyon jól tudja, hogy lesz egy megszentelt egyház. És nagyon jól tudja, hogy nincs kegyelem már számára. Az ő feladata az, hogy meghiúsítsa a prédikált igét, a prédikátorok szolgálatát, meghiúsítsa az egyházban a kakasokat, akik hajnalban már fölkelnek, és kukorékolnak, mondják a prédikálják a szellemvilágba, hogy át lesz alakítva az egyház, át lesz alakítva a sorsod. Be fog jönni Isten kedves, jó esztendeje az életedre vonatkozólag. Amen és amen. Istennek az a terve, hogy megváltozzon az életed. És ez a változás, ez a jövőből jön. És ezt az időugrást, ezt Isten igéje hozza létre az ember életében. Hogy ki van jelentve az ige. Be van hozva a természet feletti világból, a természetes itt a földi létbe, az ózra. Az a jövőkép, ami a mennyből száll alá. És Titus, azt mondja Titusról, erről a szent edényről, hogy ő a fiam, de azért a fiam, mert közös hitben vagyunk benne. Ketten csináljuk ezt. És azt mondja Pál Titusnak, hogy menjél Krétára. Gyere velem a következő verszakra, ugyanitt, ötös verszak. A véget hajtalak téged Krétában, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe, idáig. És amikor nem tud bejönni a jövő, akkor hátra vannak maradva dolgok. Nem tud bejönni a jövő, akkor hátra vannak maradva dolgok. Amikor, figyelj, figyelj, figyelj szám. amikor bizonyos dolgok nem tudnak elvégződni, akkor megállt az idő. És ennek a gyülekezetnek már máshol kéne tartani. Nem rólatok van szó, hanem a Titus krétai gyülekezetéről, vagy az úrnak a krétai gyülekezetéről. Tehát maradtak hátra dolgok. Hol maradtak hátra dolgok? Nincsenek elvégezve a szellemvilágban. Nincsenek elvégezve a szellemvilágban. Megállt a gyülekezet. Nem tud fejlődni a gyülekezet. Mert nem fogadták el a prédikált igét. Nem fogadták el a jövőképet. És a mi feladatunk az, hogy a hátramaradt dolgot, azt hiszem, hogy van egy pár hátramaradt dolog az országban. Ezt a sok hátramaradt dolgot, ezt beindítsuk. És ehhez emberek kellenek, akik belépnek a szolgálatba. És létrejön egyfajta koinónia a szolgálók hívek között, és elkezdenek hitben együtt lépni. Ez a cél, hogy hitben együtt lépjünk. Hitben. Feladatod az, hogy a jelen és a múlt fogságából kiszabadítsd a lelkedet, a gondolataidat. És engedd meg, hogy Isten szóljon hozzád. És Isten, amikor bejön az életedbe, akkor olyat fog mondani, aminek sokszor semmi köze nincs a logikához. Lehet, hogy nincs köze arra, hogy te hogyan tervezted az életedet. Engedd meg, hogy újat mondjon Isten, és engedd meg neki, hogy úgy cselekedjél meg, ahogy ő akarja. Fontos. Egy mottót hoztam az előző héten, ezt már felolvastam nálunk, de újból felolvasom, nem szégyellem. Amikor a belső látásod elveszítette a fókuszt arról, mi az Istennek az üzenete számodra, vagy mi Isten terve, vagy kijelentése, akármilyen bátorítás, reménység, akkor a külső szemettől nem tudsz biztosan függeni. Mit jelent ez? Amikor belül nem tudsz függni a belső kijelentéstől, akkor a psziché azt magyarázza, függj a szemettől. Kérd dolgokat Istentől szemből, nem szívből. Elkezdesz kotorászni a lehetőségekben, a földi létedben. Elkezdesz kotorászni abban, hogy milyen új dolgokat tudsz behozni a családod számára. Én azt mondom, hogy gyere vissza a belső emberhez. Gyere vissza a szívednek a dolgaihoz, amelyet Isten már kijelentett. Gyere vissza ahhoz a kijelentés fázishoz, ahhoz a ponthoz, ahol Isten megszólított téged. És újra kezd a dolgokat, ezt úgy is mondhatnánk, hogy gyere vissza a Bételbe, ahogy Ábrahám csinálta. Gyere vissza, hogy Isten újra szóljon, és Isten újra megelevenítse azt, amit elveszítettél. Isten soha nem akarja, hogy elveszítsd azt, amit elveszítettél. Sőt, vissza akarja adni, mindegy, kiről van szó. Még a tékozó fiúnak is vissza akarta adni azt, amit elveszített. Isten a visszahozás Istene, a kompenzáció, a rekompenzáció Istene, aki újra akarja az életedet építeni, dicsőség az Úrnak. És ekkor történik az, amikor az ember elveszíti a szívébe kihirdetett, vagy befogadott igét, az örökké valóságból jövő prédikált igét a szívéből engedi, hogy kimenjen, hogy elveszíti a látást, akkor a láthatóban akarjuk megragadni a szükségeinket. A mennyből akarjuk a királyságba az életünket irányítani. Tudom, hogy ez nagyon nehéz. Én ezt tudom. Azonban nincs más evangélium. Jézus azt mondta, hogy először keressétek Isten királyságát és az igazságosságát. Mit jelent ez az ige? Mondd velem, hogy először. Tehát mindent előzzön meg az, hogy mielőtt még te akarsz valamit az életedre vonatkozólag. Azt jelenti, hogy először. Ez azt jelenti, hogy fontosabb, mint az, hogy mi a vélemény a feleségednek. Fontosabb az, hogy mi a vélemény a munkahadódnak. Fontosabb az, hogy hogyan éltetedik az életedet. Mindennél fontosabb azt mondja Jézus, hogy először Isten királyságát keressétek. Először, 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 bármiért imádkozol, először az Isten királysága legyen a legfontosabb. És hozzátesz egy szót, és az Isten királyságának az igazságossága. Ez pedig arra vonatkozik, hogy megértsd, hogy milyen törvényszerűségek által működik és tartja föl Isten a szellemvilágot és a mennyei valóságokat. Gyere velem a Jób könyvéhez. 38, 32, 33. A hajnal csillagot előhozhatod-e az idejében, az ő idejében? Avagy a göncölt szekeret forgathatod-e fiaival együtt? Ismered-e az ég törvényeit? Vagy te határozod-e meg uralmát a földön? Még egyszer ez az ige. Ismered-e az ég törvényeit? Vagy te határozod-e meg uralmát a földön? Vagy te határozod-e meg uralmát a földön? Ismered az ég törvényeit? Isten azt akarja, hogy megértsd bizonyos dolgokat, hogy tudj uralkodni. De emberi erővel nem fog tudni menni ez az egész dolog. Mutatok még egy igét. 42.1. Jó pedig felelt az Úrnak, és azt mondta, tudom, az Héberben ugyanúgy most tudom, hogy te mindent megtehetsz, senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál. Ki az, mondod, aki gáncsolja az örök rendet tudatlanul? Megvalom azért, hogy nem értettem, csuda dolgok ezek nékem, és fel nem foghatom. Ötös verszak. Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged. Ezért hibáztatom magam, és bánkodom a porban és hamuban. Az a szó, gyere velem a örök rend szóhoz a harmadik részben, hogy örök rend, ez jelenthet tanácsot, szándékot. És azt mondja, hogy nem értem, azaz szellememben nem tudom fölfogni, csuda dolgok ezek. Azért, mert nem ismeri Istent. Tehát Istennek az a terve, hogy megértsd, ahogyan Isten dolgozik. Jobban is Isten megismertette az örök rendet, az örök tanácsát. A szellemvilágban a királyság örök rendje működik, örök tanácsa, örök szándéka, örökké való szellemi elvei működnek. A világot a sátán hozta létre az összes szabályával, rendszerével. Az Isten pedig létrehozta a királyságot, Jézus lehozta ezt, és megnyitotta a menny kapuját a bárány vérén keresztül. Létrejött a lehetőség, hogy az egyház ne a világhoz kapcsolódjon, ne a világból éljen, hanem átalakítsa az életét a királyságon keresztül. Azt mondod, hogy Lajos, ez nekem nagyon tetszik, például azt mondod. És szeretném, hogyha ez működne az életemben. Akkor viszont ehhez oda kell szánnod magadat, hogy megértsd azt, hogy mik azok a szellemi elvek, amely alapján a Szent Szellem téged vezetni akar. Ha te kikerülsz a szellemi elvek alól, a szellem törvényszerűségeiről, a Szent Szellem vágya, kívánsága, elgondolása alól, akkor saját magad fogod vezetni az életedet. És be fogod magad csapni. Van képmutató hit, van képmutató szeretet, és van képmutató remény. Önmagában a képmutatást most nem mint nagyon-nagyon pejoratív értelemben, bűntekintetében mondom, hanem az ember először nem is veszi észre, hogy képmutatóvá lett, mert nincs valódi hite, és mégis úgy tesz, mint a valódi hite lenne. Ez a korszak arról szól, hogy az embert lebuktassa Isten szelleme, hogy képmutató hitben van, vagy valódi hitben van. Amikor a láthatóban akarod megragadni a szükségeidet, a láthatatlan pedig lelkeddel irányításod alá vonni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy szellemben nem áll a belső embered kapcsolatban Istennel és az ő beszédével, de mégis akarod uralni a szellemvilágot. Tehát ez mire vonatkozik? Például nem érted, hogy hogyan működik a Szent Szellemnek a munkája az életedre vonatkozólag, nincs kijelentésed, azonban te mégis elkezdesz imádkozni, és Jézus nevét használni, és aztán pedig azt veszed észre, hogy nem működnek a dolgok. Mondok egy dolgot. Például valaki újjászületik, és nem építi fel a szellemi életét. Ő azt mondja, engem nem érdekel, hogy mit tanít a prédikátor, nem érdekel, mit tanítanak a Pálék, Jánosék, stb. Én járok gyülekezetbe, és majd Isten valahogy megsegít. Most butítsuk le az egészet, ennyire egyszerűen. Itt biztos nem sértődik meg senki. És utána pedig, mikor jön egy kihívás, mert az ember kihívásoknak a sokaságával néz szembe, rengeteg szenvedés van a Földön, üdvözöllek a Földön, ha eddig nem vetted volna észre, és attól függetlenül, hogy megtértél, nem változott meg a világ, nem? Tehát a menny nem jött le a földre, hogy te újjászülettél. És Óz nem alakult át, pedig te megtértél. Nagyon szomorú történet, tudom. És amikor szembenézel a nehézségekkel, a kudarcaiddal, akkor veszed Jézus nevét, úgy, hogy nincs közben Jézus nevéről kijelentésed, hogy a Jézus neve hogyan működik, és te elkezdesz imádkozni Jézus nevével. És aztán pedig azt veszed észre, hogy egyre rosszabbak lesznek a dolgok az életedben. És utána elkezdesz vagy engem, vagy a pásztorodat, vagy Istent károsztatni, mondván az, nem működik a kereszténység. Holott az történik veled, mint jobban, hogy egyszerűen be kell ismerned, hogy nem érted Isten örök rendjét, és meg kell ismerned, hogy hogyan működik az Istennek a törvényszerűségei az életedre vonatkozólag. Már a Róma 8-ban azt mondja az ige, hogy például, amikor megtérsz, egy törvényszerűség megtörik a szellemed fölött. A bűn és a halál törvénye. Ezzel kezdődik, hogy újjászületsz és találkozol egy törvénnyel, amit nem is látsz, a bűn és a halál törvényére kapcsolatban. Benne van az igében ez, a Róma 8-ban? Benne van. Mert kiszabadított bennünket a bűn és a halál törvénye alól. Ez a törvény alatt ne azt gondoljátok, hogy ez a Tórára gondolok, hanem a Szent Szellem elveire. Isten, hogy azt az egész világrendet fölépítette. Mi jellemzi azt a keresztényt, aki krízisben van? Általában akkor történik ez a nagy krízis egy szellemi életben, egy gyülekezetben, amikor fittyet hánynak Isten örökké valóságára, az örökké valóság terveire, az örökké valóság terveire, és nem tudnak örökké valóságba kitekinteni. Figyelj, a világ, a munkahelyed napi 8 órába, aztán hazamész és bekapcsolod a televíziót, akár több órán keresztül ott vagy a tévé előtt, vagy a internet előtt, ontja rád azt, amiből él a világ, ami föntartja a világot, azt a világrendszer, árad rád. És amikor árad rád a világrendszer mögött törvényszerűségek vannak, és ők azokban hisznek. És amikor kinyitod a Szentírást, egy teljesen másfajta törvényszerűségeket látsz. Például azt mondja az egyik szellemi elv, hogy aki vet, az arat. Holott a világban azt mondják, ne tedd be a bankba a pénzedet, mert elviszi a kamatadó, vagy olyan pici a kamat, hogy nem éri meg betenni. Te meg azt olvasod, hogy aki vet, aki betesz valahova, az arat, azaz a mennybe. Tehát differenciáltak a dolgok. Differenciáltak a dolgok. És amikor azt mondod, hogy a világ azt mondja, hogy állj bosszú, te meg azt olvasod Jézusnál, hogy aki téged kényszerít egy útra, az menjen vele kettő útra, stb. Vagy aki megüti az egyik orcádat, te add oda a másik orcádat. És felborulsz, mert azt érzed, hogy ennek nem tudsz engedelmeskedni. Vagy felborulsz, mert egy belső válságba kerülsz. Hogyan tudod ezt az egészet leképezni? Úgy, hogy a szíved engeded, hogy túl lépjen a szíved ebből a fogságból, ami van a földön. És kiszabadítsd a szívedet a világ fogságából. A világ alatt nem azt értem önmagában, hogy ne nézz tévét. Nem arról beszélek, hogy ne menj el moziba. Nem arról beszélek, hogy ne nyisd ki bármilyen hírújságot, vagy bármilyen hírportált. Nem erről beszélek. Arról beszélek, hogy a Szent Szellem szellemi elveit megértsd, hogy a szívedbe bejöjjön az ige, és kijelentést adjon Isten arról, hogy ő kicsoda. Mi a terv az életedre vonatkozólag? Maga az új szövetség csak erről szól, hogy Jézus mit tervezett el. Az összes páli levél arról szól, hogyan tudsz helyreállni. Nem tudsz olyan igét mondani, ne pozitív ige lenne olyan vonatkozásban, még az intések is arról szólnak, hogy hogyan tudunk helyreállni. Az egész új szövetség erről szól, hogy az Atya szeret bennünket, és helyre akarja állítani az egyházat, dicsőség az Úrnak. Folyik az összes tanításból a kegyelem, az irgalom, a helyreállítás, a megigazultság, minden szellemi javak birodalma, dicsőség az Istennek. Kinyitott bármelyik pár levelét, csak arról tud beszélni, hogyan tudsz visszamenni, visszaállni, bemenni, átmenni itt a földi létből, a mennyei valóságba. Miről akarok beszélni? Amikor krízisben van az ember, elsősorban a problémára irányul a szellemet, szíved tekintete, a nagy problémán belül annak valamilyen apró részletére. El szoktunk veszni a részletekben. Mindenki, amikor nehézség van, a részleteknek a fogságába kerül. Én azt akarom, hogy ebből a részletek fogságából kiszabaduljál, és átláss a szellemvilágba, a mennybe, a királyságba, hogy mi a tiéd. Értsd meg, hogy egyre rosszabb lesz a sorsod a kereszténységedbe, ha nem hitből építed föl az egész szellemi életedet. Meg fog törni a karriered szellemben. Mindenki átélte ezt, én is átéltem. Egyszer csak azt éreztem, hogy olyan krízisben vagyok, hogy azok a kis pityánál problémák nagyobbak, mint a hitem. Meg voltam döbbenve azon, hogy mekkora pici kihívás már, mennyire meg tudja enni, el tud nyelni, mint amikor az óceánban például a Jónás bekapta. És az ő pityánál problémája, hogy nem ment el prédikálni. Az a pityánál problémája olyan nagy dolgokat hozott létre, hogy aki beült a csónakjába, arra is rááradt ez az átok. Akkor az átok szabadult föl, hogy a tenger morajlásából egyszer csak egy cethal előjött és bekapta Jónást. Az a pici probléma, az volt a legnagyobb problémája, hogy Isten miért nem bocsájt egy népnek, vagy előtte pedig az volt a problémája, hogy ő elmegy, vagy nem megy el. Hogy egy rossz döntés mit hoz létre az emberek életében. És ezzel csak azt akartam mondani, hogy neked tudnod kell, hogy a problémákat hogyan old meg az életedben Isten igén keresztül. Ezek gyakorlatias dolgok. Meg kell magyaráznod azt, hogy mi történik az életedben. Tehát analizálnod kell. És amikor tűnődsz ezeken a megoldásán saját magadból, elkezd gyötörni a félelem, a szorongás, elkezd kínozni, akár mekkora nagy keresztény vagy. Azért, mert nem építetted föl az életedet a szellemi törvényszerűségekre. Nem a szellemi törvényszerűség adja a csodát. A Szent Szellem adja a csodát. Csak ő egy dolgon, egy úton tud csak működni, úgyhogy kibontja, mi a lépésről lépésre való folyamat. Sokan úgy gondolják, ez Rick Joyner írja, sokan úgy gondolják, hogy a négy evangélium az a tej, amelyet az újjászülött hívőknek oda kell adni, és amikor majd érettebbek lesznek, akkor foglalkozhatnak majd az apostoli levelekkel. Ez egy óriási tévedés. A Bibliában található legmélyebb kijelentések az evangéliumokban vannak, Jézus tanításaiban, akinek minden egyes példázatában, csodatételében olyan mélységek vannak, amelyeket még fel sem tudunk mérni, nemhogy megérteni. Vissza kell állni arra, hogy Jézus kezdjük el követni. Mert Jézus a mennyből jött. és olyan szellemi elveket használt, amit ő megosztott. És a hegyi beszéd erről szól például, a királyság evangéliuma, a királyság alkotmánya, hogy hogyan tudsz sikeres lenni. A hegyi beszédet például, hogyha elolvasod, fogod meglátni, hogy ez az ember olyan szellemi elveket tesz le, ami nem a világ szerint való elv. És amire azt fogod mondani, hogy ezt nem tudod megcsinálni, dicsőség az Úrnak, mert ezt csak szellemben lehet földolgozni, újjászületés után. Olvasom tovább. János evangéliumának 6. fejezete a Biblia egyik kritikus fontosságú része, és azt gondolom, hogy most különösen fontos. Ez a fejezet azzal kezdődik, hogy Jézus nagy tömeg követte, mert látták, milyen hatalmas csodákat tett. Mi várjuk a csodákat, és amikor jönnek majd a csodák, lesz egy tömeg, aki követ majd bennünket. Mivel a pászka ünnep ideje volt, mivel Jézus maga volt az Istentől küldött pászka bárány, ő etette meg a tömeget, és ez jel volt számukra. Tehát ő volt a pászka bárány, és ő etette meg a tömeget. Gyakran nem veszük észre, hogy a jel mindig rámutat valamire. Ez az értelme, hogy a jel valamire rámutasson. Például az, hogy újjászülettél, ez is egy jel Istentől, és valamire mutat. Az egész életedet egyébként, hogyha csak erre építenéd, hogy mi történt az újjászületésben, föl fogsz tudni nőni. Hogy történt az újjászületés? Hogy Isten igéje csodát tett a szellemedben. Jézus minden csodatétele valójában üzenetet hordoz. Így tehát Jézus megtette, és jól lakatta az 5000-es tömeget. És most figyelj! Miután az Úr átkelt a tó másik partjára, a tömeg jött utána, és rá is talált a tömeg. Azonban az Úr megdorgálta őket, mert nem a jel miatt jöttek utána, hanem az ennivaló miatt, amit tőle kaptak. Ekkor tanítani kezdte őket, és az egyik legfontosabb tanítás, amely a Szentírásban található, itt van. Jézus kijelentette, hogy ő maga az a kenyér, amely a mennyből szállt alá. És ha nem részesedünk belőle, nincs élet bennünk. Ezután ezt olvassuk, János 6:66. Emiatt a tanítványok közül sokan elfordultak tőle, és nem követték őt tovább. Mi volt a gond? Az, hogy Jézus azt mondta, hogy kezdjenek el étkezni. Szellemben. Ne csak hallgassák őt. Ne csak a jelek miatt kövessék, és ne csak a kenyérszaporítás miatt kövessék, hanem hogy vele egy szorosabb közösségbe legyenek. És a szellemi étkezést kezdjék el. Zsidók tudták, hogy miről van szó, mert ismerték a Szentírást. Utána ebben a fejezetben sok mélységes igazság található, de amikor a kérdés, hogy hányan követik őt önmagáért, nem sok maradtak belőle. Mármint a tanítványok közül, sokan ott hagyták. Ha azt akarjuk, hogy a szolgálatunkat nagy sokaság kövesse, ugyan prédikálhatunk a jelekről és a csodákról, vagy Isten gondviseléséről, és így valószínűleg mindig sokan lesznek közöttünk. Persze ezek a dolgok fontosak, nem rosszak. Nagyszerű bibliai igazságok, mégis, most figyelj, ha ezekért követjük Jézust, akkor báványá válnak, és a hitünket rossz alapra építjük. Igen, valóban hirdetni akarjuk a jeleket és a csodákat. Meg akarjuk tapasztalni Isten gondviselését, de mindenek felett meg kell ismernünk őt, és egyesülnünk kell vele. A jelek és csodák, illetve Isten gondviselése, ezek önmagukban véve mind igazságok. De ha ezekre akarunk alapozni, egy idő múlva nem sok marad az épületünkből. Abba kell végre hagynunk, hogy az egyházat különálló igazságokra próbáljuk felépíteni. Kiragadunk egy igazságelemet. Isten igazságos. Isten kegyelmes. Isten csodatévő. Krisztust kell keresni, aki telve volt mindezzel, kegyelemmel és igazsággal. Jézussal való közvetlen közösségre, kapcsolatra kell alapoznunk, mert ő maga az igazság. És fos figyelj, csak azután leszünk képesek részesedni az egyes igazságokból, például megigazultság, például kegyelem. És csak akkor kerülhetjük el, hogy ezek megosztást okozzanak közöttünk, ha felismerjük a közösséget, és részesedni akarunk Krisztusból. Ha függetlenítjük az élő Jézus személyétől mindezt, akkor bármelyik különálló igazság elválaszt bennünket egymástól, és így megosztást okoz, erre tanít a Szentírás, amikor azt mondja, tanulmányozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azok által kaptok örök életet, pedig azok is rólam tanúskodnak. Tehát amiről most én beszélek, az az, kijelenthet neked a Szent Szellem bármi újat, vagy bármi régit. Krisztust kell megismerned. Krisztust. És Krisztusból kell táplálkoznod. Nem a megigazulást kell megtalálnod, hanem a megigazító Krisztust. Az örökké valóság Krisztus középpontú. Pláne azért olvasom ezt föl, mert nagyon sok buktatója van annak, hogy kinyitod a YouTube-ot, hogy hányfajta tanítás van a világban. Mondok egy példát ezzel kapcsolatban, amikor az örökké valóság megjelent Kenneth Hagin életébe, és azért olvasok föl, mert úgyse olvastok otthon, mert a magyar ember nem szeret olvasni, csak 120 szolgálat vett részt a gyógyulás hangjának nevezett feléledésben. Hatalmas ébredés volt Amerikában 40-es években 10 évig. Amerika összes gyógyító evangelistája csatlakozott ehhez, kivéve Oral Robertset. Most elérkeztünk ahhoz, amit tulajdonképpen mondani szeretnék, és amiről Jézus is beszélt a látomásomban. Birtokolhatod Isten tervét, de lehet, hogy helytelen, hibás céllal próbálod kivitelezni. Egy neves gyógyító evangelista részt vett annak idején ebben a mozgalomban, elhívott volt a Szent Szellem által fölkent ember volt. Ismerte Isten tervét, mind a szolgálatára, mind az életére nézve. Minden természet feletti ajándékkal rendelkezett, hogy betölthesse Istentől kapott szolgálatát. Ezen az evangélistán keresztül a Szent Szellem az ő akarata szerint a legnagyobb csodákban nyilvánult meg, amiket valaha is láttam. Láttam vak szemeket egy pillanat alatt megnyílni, meggyógyulni. Láttam egy embert, soha később nem találkoztam ilyen betegséggel, akinek a teste kezdett megmerevedni. Ezt a szegény embert kővén dermedve hozták hordágyon, az egyik összejövetelre, és ott egy pillanat alatt megszabadult a betegségétől, fölkelt és járt. Csodálatos látványnak lehettünk szemtanúi. Olyan volt ez az ébredés, amiről vágyunk. Csak én előre figyelmeztetlek arra, hogy ez el fog jönni, de föl kell nőni egy olyan generációnak, akik nem jeleket követnek, hanem Krisztus követi. Mert a természet fölötti világban, ha fölnősz és betekintesz a jövődbe, fantasztikus dolgokat fogsz látni. De kell, hogy legyen vázad, szerkezeted, ami befogadja ezt a dolgot. Ezért kell fölnőni. Mert az emberi szívet nem ismerheted ki soha. És nem akkor van a fejreállás, amikor keresed az Urat, és szenvedsz az Úrért, és aztán megjönnek az áldások, hanem akkor van a nagy fölborulás, amikor az áldás megérkezik. Megérkezik az áldás. Mert ott leszel a sikerbe benne. És a sikertelenséget is föl kell dolgozni, és a sikert is föl kell tudni dolgozni. Egyszer a feleségemmel éppen a környéken utaztunk, és bementünk egy alkalmára. Süketek otthona működött a közelben, eloztak 5 süketnémát az összélterre. Kivétel nélkül mindegyik azonnal meggyógyult a szemünk láttára. A szolgáló ekkor előállt, és elkezdett adományt gyűjteni, a kenet pedig megszűnt. Helytelen volt a célja, és nem használhatod Isten tervét pénzszerzésre. Az Úr így szólt hozzám ezzel a szolgálóval kapcsolatban. Menj, mondd meg neki, nem fog sokáig élni, ha nem ítéli meg magát. Az Úr azt mondta, mondjam meg neki, hogy 3 területen kell megítélnie magát. Nem használhatod Isten dolgait pénzszerzéshez. Csak azt mondhatod az embereknek, amit Isten mondott neked. És lehetőséget biztosít a számukra, hogy ők is részt vegyenek ebben. Ezáltal gyümölcsökben bővölködjenek. De nem csak a pénzhez való hozzáállásunkat illetően kell vigyáznunk, hanem az emberi önzéstől is óvakodni kell. Egyszer találkoztam egy szolgálóval, kitűnő szolgáló volt. Azokban a napokban gyógyító evangélisták szolgáltak mindenütt. Hagy sátakat emeltek föl, mindenhol gyógyulások voltak. Ez a pásztor ezt mondta, ha Oral Roberts megteheti, én is megtehetem. Isten terve és célja volt ez számára? Vagy az emberi önzés beszélt belőle? Én, Hagin mondja magáról, a 30-as événben jártam akkor, de megjegyeztem egy életre ezt a dolgot, és figyeltem a pásztort, hogy mi fog vele történni. Elhagyta a gyülekezetét, és felállította a sátrát. Azért csinálta ezt, mert Isten kenete volt akkor. És mindenki, akin kenet volt, a gyógyító sátorban volt benne. Folytatom mindjárt történetet, mert izgalmas lesz. Ma, ha megjönne a kenet bárhová, egy emberen keresztül, bárkin keresztül. Mondjuk egy olyan emberen keresztül, akit utálsz, és szolgáló. Rögtön megváltoztatnád a véleményedet, és oda mennél abba a gyülekezetbe. Tehát amikor egy olyan emberen van kenet, aki hirdeti az evangéliumot, és jelek és csodák történnek általa. Mindenki oda menne, mindenki. Sőt, Amerikából is, hogyha Ózdon lenne egy ilyen ember, ide jönnének, repülőgéppel. Ugyanis például, amikor történik egy ilyen nagy felbújdulás, és valahol megjelenik a kenet, csak mondom, például Pensacolában, gondolom nem tudjátok, mert fiatalok vagytok, Pensacolában 3 millió ember járt, amikor volt az ébredés. 3 millió ember. Tehát az egész világ beindul, és ma már a YouTube-on keresztül azonnal lehet látni a szolgálatokat, és még több ember jönne akkor Ózdra, ha lenne itt egy gyülekezet, ahol Istennek hatalmas gyógyító kenete lenne. Csak elmondom, hogy lesz ilyen. Tehát lesz ilyen, csak föl kell készülni, és tanulni kell a régiektől. Mert hogyha meglátod a láthatatlant, hatalmas dolgokat fogsz látni, mondom. Mert a hit az fölépít, nagyon gyorsan. A láthatatlan, ha megnyílik előtted, kiszabadulsz, a szíved kiszabadul a materializmusból. Onnantól kezdve elérhetőek lesznek a dolgok, a gyümölcsök, a karizmák. Elkezdesz bölcsesség beszédéből tanulni, elkezdesz nyelveken szólás által fölépülni, stb. Mert gyorsan föl lehet épülni. Lehet, hogy azért nem épültél föl eddig, mert nem hittél ebben. Na, ha elkezdesz hinni benne, föl fogsz épülni. Démonokat fogsz tudni űzni. Anyagi áldás jön az életedre. Sikeres ember leszel. Kiszabadulsz Óznak a fogságából. De, és most figyelj. Isten terve elhagyta a gyülekezetét és felállította a sátrat. Egy rövid ideig majdnem olyan jól ment neki, mint Roberts testvérnek. 6000 férőhelyes sátrat rövidesen 10000 férőhelyesre cserélte. Ezután azonban elindult lefelé, egyre lejjebb és lejjebb. Ez idő alatt szólt az Úr, és azt mondta neki, hogy maradj a gyülekezetben, Heginnek. Ne vegyen sátrat, ez volt a lényeg. 49-től 62-ig ott maradtam a gyülekezetekben. Gyülekezetről gyülekezetre utaztam, folyamatosan hirdetve az igét. Időm 95%-át összejöveteleken töltöttem. És most figyelj, gyakorlatilag minden alkalmon nem úgy értem, hogy esténként, nagy ritkán, szinte minden összejövetelen valaki fölállt, és azt profétálta, hogy állítsak föl egy sátrat. 13 éven keresztül. 13 éven keresztül Heginnek azt mondták, rossz irányba mész, ez az új, ez a jó, csináld azt, ami a tömeg. A többi szolgáló. Ehhez testvérek elő fog jönni újra, és nem kívánom, hogy bemenj ebbe, mert Istennek a tervét kell látnod. Az Isten tervét önmagadra vonatkozólag. Most azt hiszed, hogy erős vagy, és aki hallgatja majd ezt a tanítást, föl lesz a neten, neked is mondom, azt hiszed, hogy erős vagy. És te tudod, hogy mi az Úrtól való, meg nem az Úrtól való. Ez a baj. Hogy nincs alázat bennünk, és mindig mindent tudunk. És mindent látunk. Testvérek, nem a kenet után kell menni, nem a jelek után kell menni, hanem már most meg kell tanulni a pusztában, amikor nincsenek jelek, stb., hogy hogyan kell fölépíteni a szellemi életet. Mik a szellemi törvényszerűségek? A bölcsességet kell keresni. Hogy hogyan tudod lehívni a mennyet, de nem az a célod, hogy jelek és csodákat lássál, hanem önmagában az, hogy Krisztusra építkezzél. Krisztus legyen a fundamentumod. És Krisztusból táplálkozzál. Megérsz, hogy Krisztus hogyan működött, hogy olyaná legyél, mint Krisztus. Amen. Mi történt utána? Folyamatosan profitált a Kenneth Hagin-nek 13 éven keresztül, hogy állíts fel egy sátrat. Mindig így jöttek hozzá. Testvérem, az Úr szól, kijelentésem van számodra. Isten azt akarja, állíts fel egy sátrat. Melyikünk az, aki ne csinálná ezt meg ebben a helyzetben? Én biztos megcsináltam volna. De Hagin a Szent Szellemre figyelt. És azt mondja utána, Isten azonban legalább annyira nem akarta, hogy sátrat állítsak föl, mint ahogy elrepüljek a Marsra. Így hát nem is tettem meg. Miért mondták mégis ezt? Mert mindenki sátrakban szolgált. Figyeltem egyes szolgálókat, azért állították fel a sátrat, mert valaki ezt profétálta, hogy így kellene tenniük. Összeomlott a sátor, a szolgáló is, meg a szolgálat is. És most a figyelmeztetés. Ne tegyél semmit azért, mert valaki más is azt teszi. Találd meg, hogy mi az, amit Isten akarata szerint tenned kell. Miért mondom ezt, mindezt? Miért jelent meg nekem az Úr Jézus látomásban? Miért beszélt erről? Mert ma újra természetfeletti megnyilvánulásokban akar mozdulni Isten. Isten mozdulása nem ért véget a múlt ébredési mozgalmaival. Amen. Ezt a hosszú történetet azért mondtam el, hogyha esetleg Isten kiválasztott téged arra, hogy használjon majd, akkor meg kell látnod azt, hogy Istennek a tervei följebb valók, mint amit a szemed lát. Följebb való az életedre vonatkozólag. És ez az ébredés 10 év után tönkrement. Kenneth Hagin meg a világ egyik legnagyobb szolgálójával nőtt föl. És tudod, mikor nőtt föl Kenneth Hagin? Abban a 13 évben, amíg mindenki oda ment hozzá, és azt mondták, ezt így és így és így kell csinálnod. Akkor nőtt föl. Nem akkor nőtt föl, amikor már jelek és csodák voltak rajta keresztül. Amikor megnyitotta a bibliaiskoláját, és több millió ember tanult a bibliaiskolájába. Nem. Ebben a 13 évben, amikor választotta a Szent Szellem vezetését és a szellemi törvényszerűségeket kutatta, hogy minek mi a hatása, a vetés-aratás törvénye, hogy a szentségtelenség mekkora nagy vetést hoz, és az bármikor visszaüthet, Mert tudjátok, van egy ilyen szellemi törvényszerűség. A királyság csak integritásban, szentségben működik. És szentség nélkül senki nem látja meg az Urat. Ez egy szellemi elv. Különbség van akkor, amikor a kenet van egy egyházon, egy eklézsia részen, meg amikor valakik hit által mozgatják a kenetet. Ez különbség. Az első, amiről beszélek, az a kegyelmen alapszik, Isten szuverenitásán, és azon, hogy Isten megkönnyül a népen. Amikor Egyiptomból kiszabadította Isten a népet, akkor az kegyelem volt. Nekik nem volt hitük. Volt hitük? Nem volt hitük. És pont ez a lényeg. Hogy miután megjöttek a csodák, Mózesen keresztül, nem tudtak hinni.